Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Szűj Zoltán vagyok, és a Nagyvarsányi Gyülekezet presbitere, és nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek köztetek. Hát jó néhány évvel ezelőtt, nem tudom hány éve, de 6-8 éve biztos van, egy sáfársági konferencia volt itt nálatok, és akkor volt szerencsém köztetek lenni. Hát azóta már sok víz lefolyt a Dunán is, meg a Tiszán is, de jó, hogy mi maradtunk Isten szeretetében és Isten kegyelmében. És mindaddig, ameddig vissza nem jön az Úr Jézus Krisztus, addig maradhatunk is benne, ha akarunk. Mert úgy olvasjuk Isten igéjében, hogy nincs olyan erő, sem földön, sem égen, sem föld alatt, és nincs olyan hatalom, és nincs olyan hatás, amely elszakíthatna bennünket Isten szerelmétől, Isten kegyelmétől. Azonban mégis van valami, valaki, én magam. Én döntetek úgy, hogy köszönöm szépen, nem kérem. Nem kérem a kegyelmet, visszautasítom. Találkozok sajnos ilyen emberekkel, ti is találkoztok ilyenekkel. Még olyanokkal is, akik egyszer már megismerték a kegyelmet, és mégsem élnek benne, mégsem élnek vele, sajnos. Tudom, hogy olyan apropóból vagyok itt alapvetően, hogy a gyülekezet az avatásra készül. És azt is tudom, hogy ezzel kapcsolatban már folytak tanítások, igehirdetések. Hát, ha majd ismétléseket hallottok, azt bocsássátok meg nekem. Azt mondja a mondás, hogy az ismétlés a tudás atya vagy anyja. Nem tudom, de mindenképpen hasznos, mert ha ismételünk valamit, az jobban rögződik, és igazából mester attól lesz mester, hogy egy valamit sokszor megcsinál. És akkor azt utána már, ahogy mondani szokták, behunyt szemmel is tudja. És így van ez a gyülekezet életben, hogy amit már sokszor csinálunk, persze azzal a problémával, vagy nehézséggel, hogy később rutinná is válhat, ettől őrizzen meg Isten bennünket, mert a rutinból végzett munka az veszélyes. Gondoljunk csak a vezetésre, hogyha rutinból csináljuk, akkor úgy járunk, mint Budapesten néhányan az elmúlt hetekben, hogy kitettek egy táblát, mindenki rutinból ment, aztán jött az 50 000-es csekk. Mert oda éppen nem lehetett volna már hétfőtől bekanyarodni, szombaton még be lehetett. Na, de hát rutinból 20 éve ugyanott járok, és bekanyarodok, és fizetek érte utána. Így van ez a lelki életben, és amikor rutinná válnak dolgaink, akkor nagy veszélybe kerülünk. Legyünk mindig figyelmesek, és Isten élő igéje az mindig helyünkön tud tartani mindannyiunkat, akár avatottakat, akár nem avatottakat, akár vezetési feladatokat, kapókat, akár csak a gyülekezet tagjaiként dolgozókat, helyünkön tud tartani, hogy ne rutinná váljon a mindennapi hívő élet megélése, hanem Istentől származó vezetésként éljük meg azt. No hát a rövid bevezetés, vagy nem is olyan rövid bevezetés után két biblia verset szeretnék megalapozóként olvasni a korintusi gyülekezethez írt első levél 4. fejezetéből az első két verset, és fennállva hallgassuk meg majd Isten igéjét, Isten igéje iránti tiszteletből. Tehát az első korintusi levél 4. fejezetének első két verse a következőképpen hangzik az újfordítású biblia alapján. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyik hűségesnek bizonyuljon. Hajtsunk fejet, imádkozzunk. Menj, édesatyánk, hálaadással köszönjük meg a te igédet, amely élő és ható, és nincs korhoz kötve, nincs időhöz kötve, nincs személyhez kötve, mert örök az, és minden korban, minden időben elégséges arra, hogy megismerjen téged a kereső ember, és el is elégséges arra, hogy hűségesen kövessen a téged követő ember. És köszönjük, hogy a te igéd alkalmas arra, hogy megtanítson bennünket mind arra, amire szükségünk van. Arra kérlek, atyám, hogy hadd lehessen ez a ma délután is egy olyan alkalom, amikor a te igéd tanít. Nem ember, nem én, hanem a te igéd, a te lelked által megtanít bennünket arra, amire szükségünk van, akár személyesen, akár mint közösség, akár mint gyülekezet. És ezért neked adunk dicsőséget, atyám. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek. A felolvasott rövid két vers alapján alapvetően három dologgal szeretnék foglalkozni. Egyrészt magával a gyülekezet vezetésének kérdéskörével nagyon röviden. Aztán a vezetésben résztvevőkkel kapcsolatos bibliai követelményekkel szintén röviden. És talán egy picit bővebben azzal a módszerrel, ahogy az avatottak és a gyülekezet vezetői végezhetik a munkájukat a gyülekezet hasznára és Isten dicsőségére. Hát nézzük az első kérdéskört, a vezetés kérdéskörét. Amikor megalakultak az első gyülekezetek, most már ugye 2000 évvel ezelőtt, akkor úgy gondolták a hívők, akik hívőké lettek, hogy nem sokat kell várni, és visszajön az Úr Jézus. Ezt látjuk az apostoli levelekben is. Amikor megkérdezték az Úr Jézust a tanítványai, hogy mikor, akkor azt mondta, hogy nem a ti dolgotok. Nem a ti dolgotok. Az Atya kezébe van, hogy mikor következik be majd az én visszajövetelem. De bizonyos jelekből, az Úr Jézustól kapott információkból arra következtettek az apostolok is, hogy még az ők idejükbe sor kerül az Úr Jézus Krisztus visszajövetelére. És éppen ezért az új szövetség a gyülekezet vezetési struktúráját illetően nem sok támpontot ad. Majd a pásztori levelek, Pálnak a pásztori levelei, amelyek már úgy Krisztus után 60 körül íródnak, azok már tartalmaznak olyan instrukciókat, szemelvényeket, amelyekből ki lehet hámozni, hogy mégis hogyan kell a gyülekezetnek, mint struktúrának működnie. Mert eljött az az idő, hogy az első hívők elkezdtek meghalni. És igazából nem nagyon tudott azzal, mit kezdeni az akkori gyülekezeti testvériség. Hát hogy lehet ez? És aztán, ugye a tesszalonikai levelet elolvassuk, akkor ott már Pál tanítja, hogy hát nem számít, mi akik élünk, akik elmentek, nem előzzük meg egymást, nincs különbség. A lényeg az, hogy Krisztussal legyek élő kapcsolatban. És nyilván, mivel teltek az évek, teltek az évtizedek, jöttek a különböző szituációk a hívők életében, és közösségként kellett megélni az életüket, azt már azt látjuk, hogy elkezd az apostol és az apostolok elkezdenek a vezetés témakörében is instrukciókat adni és gyakorlatot kialakítani. A Bibliából azt a gyakorlatot ismerjük meg az új szövetségi gyülekezetek vonatkozására, hogy a vezetés az alapvetően nem egyszemélyi vezetés. Tehát mindenütt azt támasztják alá a új szövetségi iratok, főleg az apostoli levelek, hogy a vezetés az egy kollektív tevékenység. Hisz akkor, amikor a Bibliában megfogalmazott, vagy megnevezett három megnevezés, ugye a presbiter, a püspök és a vén kifejezéseket olvassuk, főleg presbitereket, ez van legtöbbször említve, akkor ott azok mindig többes számban vannak. Tehát amikor a gyülekezet vezetésével kapcsolatban van említve a személy, vagy a megnevezés, a tisztség, akkor az mindig többes számban van. Azt mondja, azt írja az apostol Titusnak, hogy azért hagytalak Krétán, hogy hozd rendbe az elintézetlen dolgokat, és állíts városonként presbitereket. És több helyen is hasonlóképpen olvasjuk, tehát mindenképpen kollektív vezetési szisztémát hoz be az új szövetség, az új szövetségi gyülekezetek életébe, ami ugye gyökeresen eltér az ószövetségi gyülekezettől. Mert ott Isten törvényének, rendelkezésének megfelelően a 12 törzsből egy törzs kapta meg a szellemi vezetés feladatát. Áron törzse. Ő volt a papi törzs. Az új szövetségben ez már nem így működik, hisz a pogányoknak is adatik a kegyelem, nem csak Izraelnek, sőt, elsősorban pogányokból jön létre a gyülekezet, még ha vannak közöttük megtért zsidók is, akik nem ismerik az Ószövetség törvényeit, meg aztán mi közük van nekik Áron törzséhez, meg Manasséhoz, meg Judához, gyakorlatilag semmi, vérségi alapon mindenképpen, vagy semmiképpen. Tehát egy új szisztéma kellett, és Isten lelke, a maga Isten úgy látta ezt jónak, hogy mivel minden népből létrejön most már a gyülekezet, akkor a gyülekezet szellemi vezetésének is egy új struktúrája, egy új formája következzen be, és Isten lelke gondoskodik arról, hogy ez mind a mai napig működjön. Mivel ugye a új szövetség, a Biblia, az nem szervezeti és működési szabályzat. Így nincs pontosan leírva, hogy na, akkor ezt így kell csinálni. Húzott egy vonalat, az a durván 70-80 év, ami alatt megíródott az új szövetség, általunk ismert új szövetség, és nekünk ezt a vonalat kell továbbvinni, ez a nehéz. Hogy ugyanabban a szellemben, Isten lelkének ugyanazt az akaratát valósítsuk meg a mai gyülekezetek vezetése vonatkozásában is. Hogy ez mennyire sikerült, ha megtekintjük a kereszténységet, akkor azt mondjuk, hogy azt kell mondanunk nagyon önkritikusan, hogy nem nagyon. És úgy gondolom, hogy azért nem sikerülhetett ez, mert nagyon hamar, pár száz év után, már amennyire azt hamarnak lehet venni, de 200-300 év után bejönnek az emberi szempontok, az emberi érdekek, és azok kerülnek előtérbe, és az emberi érdekekhez, vagy az érdekeket igazítják, vagy az érdekekhez igazítják Isten igéjét az új szövetségben megfogalmazott, a lélek által megfogalmazott kritériumokat, követelményeket. Éppen ezért maga az új szövetség is azt a fogalmat, hogy avatás, azt homályban hagyja. Nem olvasunk ilyet az új szövetségben, hogy avatás. Kirendeléseket olvasunk, rendelj ki városonként. Írja az apostol Titusnak, presbitereket. Állíts egy másik helyen. Állítottak az apostolok presbitereket, véneket. Később, aztán, ahogy visszatért az ószövetségi papi rendszerhez az egyház, ugye most katolikus egyháznak mondjuk, akkor a keresztény egyház, nem jelent egyébként mást a katolikus, ugye az azt jelenti, hogy egyetemes. Ilyen szempontból én magam is katolikus vagyok, katolikusnak vallom magam, mert az egyetemes kereszténységhez tartozónak vallom magam. És a baptista felekezetben élem le az életemet, a hívő életemet. Érdekes talán ez a kérdés is. Amikor a felekezetekről, meg egyházról gondolkodunk, akkor ezt azért ne felejtsük el. Mi az egyetemes egyháznak vagyunk a részei, és hát most, mivel az a cserépedény, amit Isten újszövetségi egyházként létre akart hozni emberi beavatkozások miatt széttört, Füle Lajos bácsi ezt úgy fogalmazza meg, hogy az egyház, mint széttört edény, élővizét tört cserepekben őrzi, és vannak, akik tovább tördelik. Sajnos, ugye egy-egy tört cserép, vagy törött cserép, a baptista felekezet is, a református felekezet is, a római katolikus felekezet is, meg a görög is, meg a többiek is, az a több száz, több ezer, sajnos, ami létrejött. Milyen jó lenne, ha egység lenne? Mennyivel nagyobb ereje lehetne az a kereszténységnek, a Krisztust követők hadának, csoportjának, ha egység lenne? És nem sokszor egymás elleni harcra pazarolódna és fordítódna az az erő, az a dinamizmus, ami egyébként benne van a gyülekezetben. De sajnos így alakult. Tehát az avatást, mint ilyet, nem ismeri maga az új szövetség, de ismeri a vezetők kirendelését. És mondtam, hogy három vezető típust fogalmaz meg az új szövetség, amit a mi fordításunk egyébként hat néven fordít. Nyilván, vagy lehet, hogy hallottatok már erről, hogy a presbitert, a püspököt és a vént azt vénnek, presbiternek, püspöknek, pásztornak és elöljárónak nevezi meg az ige, ugyanazt kell érteni alatta. De mégis úgy alakultak ki a keresztény egyházak legtöbbjében, hogy mégis az avatás az egy kiemelkedő funkciót jelöl és takar és fogalmaz meg. Kerestem, hogy mit mond egyházi fogalmazás az avatásról. És a Magyar Néprajzi Lexikon ezt úgy fogalmazza meg, hogy az avatás az az emberi élet jelentős fordulatait, társadalmi állapot, státusz és környezetváltozásait sűrítetten kifejező ritus és szokás, amelyet egyének vagy az egyént befogadó társadalmi csoportok és szervezetek gyakorolnak. Lényege szerint a fordulat az állapotváltozás ünnepélyességét és fontosságát hangsúlyozza változatos eszközeikkel. Az avatás az átmeneti ritusok egyik válfaja. És azt hiszem, hogy elég jól megfogalmazza az avatásnak a lényegét ez a definíció. Hisz mindenképpen egy jelentős fordulata az életnek. Jelentős fordulata az életnek. A leendő avatottak, nem tudom, kik vagytok, akik most is itt vagytok, ezt higgyétek el nekem. 1991-ben történt az én avatásom, presbiteri avatásom. És megmondom őszintén, jelentős fordulatot hozott az életemben. Nem úgy, hogy egészen más csináltam a következő nap, mint azelőtt, hanem itt, meg itt. Itt, meg itt. Az a tudat, hogy valami olyan körbe kerültem be az avatás folytán, amelyik méltónak találtatott arra, hogy a gyülekezetben is, és gyülekezeten kívül is képviselje, megnevezetten képviselje az ő urát, Jézus Krisztust. Ez az avatás lényege. Hogy az agyammal és a szívemmel is befogadjam azt, hogy én most már ezután kitüntetetten, kiemelten arra vagyok hivatva, hogy az én uramat képviseljem ott a gyülekezetben, és a gyülekezeten kívül is. És ez egy nagy felelősség. Ez egy nagyon nagy felelősség. Tudom, mert találkoztam ilyen esetekkel is, hogy voltak, akik az avatási szituációt vagy lehetőséget azt például rangként vagy előnyként fogták fel. Hát hiba. Több bűn. Nem előny. Semmiképpen nem előny az, emberi szóval szólva természetesen, hogy valaki méltó lesz arra a bizalomra, ami a gyülekezeten keresztül alapvetően Istenből áradó bizalom, hisz emlékezzünk a felolvasott igeversre, mit mond Pál apostol? Hogy tekintsék őket, mint Krisztus szolgáit. Úgy tekintsék őket, úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit. És azt hiszem, hogy ez egy nagy kiváltság, de egy nagy felelősség is. Nagy kiváltság és nagy felelősség. Tehát egyházunkban is az a tradíció alakult ki, hogy avatunk. Avatunk lelkipásztorokat, avatunk presbitereket, avatunk diakónusokat, avatunk evangélistákat. Lehetőség van a presbiteri tanács állásfoglalása szerint diakonisszák avatására is. Én nem emlékszem rá, hogy az elmúlt 50 évben diakonissza avatására sort került volna. Emlékezem diakonissza testvérnőkre, akik avatva lettek valamikor a 30-as években. Talán visszajön ez a jó gyakorlat is, mert kellenének nem csak a férfiak közül, hanem a nőtestvérek közül is olyan testvérnők, akik kifejezetten méltatást, felhatalmazást kapnak arra, hogy azt a feladatot, azt a diakonisszai feladatot, azt a gyülekezet megbízásából, a közösség megbízásából végezzék, amit egyébként lehet, hogy egyébként is végeznek. Persze itt felvetődik rögtön egy másik kérdés, hogy nőt lehet-e avatni, vagy csak férfit. Jó néhány évvel ezelőtt egyszer egy férfi konferencián Berekfürdőn, ahol néhány nőtestvér is jelen volt, én voltam a liturgusa épp akkor annak az esti alkalomnak, és feltették a kérdést, hogy mi a véleményem, egyet értek-e a nők avatásával. És én akkor kategórikusan azt mondtam, hogy nem értek vele egyet. És egyébként ezt most is így mondom. Nem értek egyet akkor, amikor lennének alkalmas férfiak arra, hogy az avatás tisztségében, megbízásában részesüljenek. Mert az isteni rend az újszövetségi igékből úgy tudjuk, hogy úgy épül fel, hogy Krisztus férfi nő. Ez az isteni rend. Tudom, hogy a mai korban talán ez szentségtörésnek hathat. Én is ebben a korban élek, próbálok is a korral haladni, de megpróbálok Krisztusban is maradni. És ha ezt tesszük, akkor azért tartós lesz az a struktúra, az a forma, amiben élünk, amiben dolgozunk. Tehát a diakóniszák esetében, ha lenne ilyen, akkor én is szívesen részt vennék abban az avatási istentiszteleten, de én még ilyennel nem találkoztam. Egyébként lelkipásztorokat, presbitereket, diakónusokat és evangélistákat avat a Magyarországi Baptista Egyház. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a presbiteri tanács 2008-ban ezzel kapcsolatban egy állásfoglalást kialakított, amihez úgy gondolom lehet tartani magamat, magunkat minden mai napig, és ebben az állásfoglalásban is egyébként is látásunk szerint ennek az a lényege, hogy az avatások között minőségi különbség nincs. Tehát ugyanolyan felhatalmazottsággal bír egy evangélista, mint egy lelkipásztor, mint avatott. Különbség a feladatokban van. Mert egészen más feladatra van elhívva egy pásztor, mint egy diakónus. Az általános megkülönböztetés érdekében azt fogalmaztuk meg, hogy a lelkipásztor és a presbiter elsősorban a gyülekezet lelki életének vezetését kell, hogy felvállalja, a diakónusok pedig a gyülekezet egész életének a feltételrendszerét kell, hogy segítsék. Hogy minden legyen, hogy szék is legyen, ki legyen takarítva, működjön a hangosítás, a fény és a többi. És emellett, hisz erre nagyszerű mintát ad, bár nincs így megnevezve az igében, de így tanultuk meg, hogy az első 7 diakónus kiválasztása, hogy ugye velük kapcsolatban olyan jellemzés van írva, ha visszaemlékeztek, hogy hittel és szentlélekkel teljes férfiak voltak. Diakónusok, de hittel és szentlélekkel teljesek. Tehát ilyen szempontból, és ezért nincs erőbeli különbség a diakónus és a presbiter, illetve a pásztor között. És ez a 3 funkció, ez alapvetően a gyülekezet szellemi-lelki életének vitelére, továbbfejlődésére és biztosítására rendeltetett. Az evangélista pedig a gyülekezet hátterével a misszió, az ige továbbadására rendeltedik elsősorban. Tehát amikor evangélistákat avattunk, én tudomásom szerint 2 vagy 3 evangélista van összesen avatva a Magyarországi Baptista Egyházba. Az egyik egy már tőlem is idősebb testvér Pécsen, aztán Debrecenbe avattuk Bagi Csaba testvért, és talán még valaki van. Tehát lehet, hogyha például a közösségünk felismerné azt, hogy a misszió mennyire alapfeladat, akkor lehet, hogy 5 éven belül 50 evangélistát kellene avatni, és akkor annak elkezdenének majd jönni a gyümölcse is, arathatná az egyház, illetve Isten népe azokat a gyümölcsöket, amelyik az ő munkájuk nyomán Isten áldásaként megjelenhetnének a gyülekezetben. Ezt csak úgy zárójelbe jegyeztem meg, mint a szívemnek egy vágyát, hogy legyenek, lennének minél több evangélisták, hogy kizendüljön az evangélium, hisz a presbiterek, a pásztorok, azok elsősorban a helyi gyülekezet életét kell, hogy vezessék és befolyásolják. Nyilván a helyi gyülekezet alapfeladata is a misszió. Ezt azért azt hiszem nem kell vitatnunk, meg nem, ez nem vita téma, de mégis az evangélisták azok túlmennek, azok kimennek a gyülekezetből. Hát ennyit az avatásról, és akkor térjünk át a harmadik témára, az avatottak szolgálatával kapcsolatos kérdéskörre. És mielőtt erre rátérnénk azért, ha megtalálom a papíromat. Én nagyon szeretem Füle Lajos bácsinak a verseit, és ritka igehirdetés vagy szolgálat, ahol nem használom őket. És mivel van egy avatással kapcsolatos verse is, a presbiterekkel kapcsolatban, hisz a református egyházban ugye csak presbiterek vannak, nincs más típusú avatás. Hadd olvassam el nektek ezt a verset, mert nagyon jól kifejezi. Hát itt ő presbitereket mond, de egyáltalán a gyülekezet vezetésében tevékenykedőkkel szembeni követelményt sokkal jobban, mint az én 30-40 vagy nem tudom hány perces igehirdetésem. Kinek a lelke vágyik a fényre, kinek kenyere az Úr igéje, és kenyeréből másnak is szel, az presbiter. Kinek van szeme a más bajára, kinek van füle a más jajára, s tennivalóit így méri fel, az presbiter. Ki másnak vermét sose ássa, aki keresztjét nem teszi másra, s a mások terhét így veszi fel, az presbiter. Ki könyörögni sose restel, ki úgy van ott a gyülekezetben, mint aki szolgál, mert van mivel, az presbiter. Kinek a templom kegyelem háza, s otthon van benne maga, s családja, bár mindenütt az Úrra figyel, az presbiter. Aki hitét meg örömmel vallja, mind presbiter, bár nem az a rangja, de kedves élet Isten előtt megáldja, s megszenteli őt. Ugye? Aki megszeli a kenyerét másnak, aki fel tudja venni másnak a terhét, aki tud igét mondani, amikor arra szükség van, aki otthon érzi magát a gyülekezetben, az mind presbiter, bár nem ez a rangja. Ti választott nemzetség, szent papság, megtartásra való nép, ugye ezt mondja Péter apostol, mindannyiunkra. Csupán a rendszerű működés érdekében kellenek megnevezett előjárók is, megnevezett presbiterek, megnevezett diakónusok, akik biztosítják azt, hogy a gyülekezet jó rendje, szellemi, lelki, anyagi vonatkozásban, formai vonatkozásban, az megélés vonatkozásban is működjenek, ezért kellenek. De egyébként minden gyülekezeti tag avatott, mert Isten magához hívta, Krisztus magához hívta, így lehetett jó esetben a gyülekezet tagja. Ha nem így a gyülekezet tagja, akkor nem gyermeke az Istennek, csak legfeljebb unokája. Olyan pedig nincs. Csak Isten gyermekei mennek be a mennybe, Isten unokái nem mennek be, nem tudnak bemenni. Tehát csak közvetlen kapcsolódás esetén tudok Isten gyermeke lenni. Éppen ezért nem tud üdvözíteni a vallás. Mert attól, hogy az apám vallását követem, attól még nem leszek hívő ember, attól még nem leszek keresztény ember. Ugye a keresztény az nem azt jelenti, hogy meg vagyok keresztelve, vagy be vagyok merítkezve, hanem azt jelenti, hogy krisztusi vagyok, Krisztust követem. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Olvastuk az apostol által a korintusi gyülekezethez írt levélben. Mit jelent elsősorban ez. Elsősorban azt jelenti, hogy az apostol, most ezt vonatkoztassuk kifejezetten az avatottakra, vagy ebbe a gyülekezetben az avatandókra, az apostol meghatározza a státuszt. Meghatározza az illető személyek státuszát. Mi ez a státusz? Hát nem egy vonzó státusz. Azt mondja, hogy a státusza szolga, mégpedig az eredeti szó szerint rabszolga. Ki akar itt magának rabszolga státuszt ebbe a gyülekezetbe? Nem kérem, hogy emeljétek fel a kezeteket. Általában nem vágynak az emberek a rabszolga státuszra. Úgy szívem szerint én is azt mondom, vagy az eszem szerint én se vágyok, hogy rabszolgája legyek bárkinek is. Hát parancsolni csak jobb, mint szolgálni, nem? Általában. És mégis azt mondja az apostol, hogy ez a státusza. Egyet azonban ne felejtsünk el, és ez a gyülekezet se felejtsen el. És ahol avatásban részt szoktam venni, általában ki szoktam hangsúlyozni. Ne felejts el a gyülekezet. Nem a gyülekezet szolgálja elsősorban az avatott. Mit írt itt az apostol? Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit. Tehát Krisztusnak a szolgája az avatott. Krisztus szolgái a vezetők, és nem a gyülekezeté. És ha így tekintünk rá, akkor már könnyű lesz tiszteletet adni a vezetőknek. Akkor már sokkal könnyebb lesz elfogadni esetleg az intésüket. Sokkal könnyebb lesz elfogadni a vezetésüket. Mert ha ők Krisztus szolgái, akkor nem tehetnek más, mint amit nekik Krisztus mond. Az pedig csak jó lehet. Krisztus nem akar rosszat egyetlen gyermekének sem, egyetlen megtért embernek sem. Krisztus csak jót akar. És ő ezt a jót a lelke által és a vezetésre kiválasztott, kijelölt emberek által akarja megvalósítani. Tehát a vezetők státusza elsősorban az, hogy szolga. Ez azt is jelenti, hogy alapvetően nincs önállóságuk a vezetőknek. A lelkipásztornak sem szabad, hogy önállósága legyen. A presbiternek sem szabad, hogy önállósága legyen, meg a diakónusnak sem, meg a többi vezetőségi tagnak sem. Vele Krisztus kell, hogy rendelkezzen. Sok gyülekezet talán épp azért feneklik meg a hit útján, mert úgy gondolják, hogy ők önállók, ők azt tesznek, amit akarnak. Néha ki is mondják. Vettem már részt ilyen vezetőségi megbeszélésen. Hú, de nehéz volt. Minden előjött, csak az nem, hogy Krisztus mit akar, vagy mit akarhat. A vezetők nem önállóak. Ők szolga státuszban vannak. Velük Krisztus rendelkezik. Velük Krisztus kell, hogy rendelkezzen. Rendelkezik az idejével. Nem könnyű sok mindenre időt szakítani. De akik majd presbiterek lesznek, azok vegyék figyelembe azt, vagy diakónusok lesznek, vegyék figyelembe azt, hogy ezután azért nekik szükül az idejükkel való rendelkezés. Mert ha a gyülekezet érdeke úgy kívánja, akkor nekik az az első, és nem a saját. Ezt tudomásul kell venni. De hadd mondjam, ugye 91-ben avattak presbiteri, azóta eltelt, nem is tudom hány év, 28, 27, 26 év, ha jól számolok, soha nem éreztem a kárát annak, hogy nem rendelkeztem a magam idejével. Nem értem miatt kár engem. Haszon, annál több. Most a legutóbbi közgyűlésen, mivel másnap Békésen volt lehetőségem szolgálni, elkísért a feleségem is, és ő is ott volt a közgyűlésen, és utána elmondtuk, hogy a jelenlévő, nem tudom, 260 tagból 220-40-et biztos személyesen ismertünk. A mekkora kincs. El nem tudom képzelni, el nem tudom mondani. Hogy ismerem a győri testvéremet, meg a pécsit, meg a budafokit, meg a vácit, meg a debrecenit, meg... Mekkora kincs. A mai világnak a kapcsolati tőke a legnagyobb tőkéje. Többet ér, mint akár milyen más tőke. És mi hívő emberek mekkora kapcsolati tőkével rendelkezünk. Számíthatunk egymásra. Még akkor is, ha le kell mondanunk olykor az időnkről, le kell mondanunk olykor olyan feladatunkról, olyan tevékenységünkről, amelyek miatt előtérbe kell helyezni a Krisztus szolgálatát. És azt is el kell mondani, hogy ez a szolgaság jelent ugyanakkor szabadságot minden mástól és mindenki mástól. Az, hogy én Krisztushoz tartozok, az, hogy te testvérem, leendő avatott testvérem, Krisztushoz fogsz tartozni. Ez mindenki mástól szabaddá tesz. Mindenki mástól szabaddá tesz. Nem azt jelenti, hogy mindenki mással szembe kell menned. Nem. Azt jelenti, amit itt a bevezetőben hallottunk, hogy arra felhatalmaz, hogy mindenkit szerethetek. És akkor mindenki szeretni fog engem is, vagy majdnem mindenki szeretni fog engem is. De még ha nem is fog mindenki szeretni, akkor is a parancs az érvényes rám, hogy még az ellenségeiteket is szeretnetek kell, ezt mondta az Úr Jézus Krisztus. És akkor erre képes leszek, mert szabad leszek minden olyantól, ami egyébként megkötözne, akár érzelemben, akár indulatban, akár gondolatban, mert a Krisztus szabadsága az az enyém. Az az enyém. Ezt jelenti az a státusz, ami a Krisztushoz való kapcsolódásból következik. Nézzük meg, hogy hogyan végezze a szolgálatát egészen röviden az avatott, a szolga. Milyen lelkület legyen jellemző rátok. Három elemet szeretnék megemlíteni, nyilván sokkal többet lehetne. Ez a három közül az első azt a Galata levél 5. fejezetében, 13. versben úgy olvassuk, hogy szeretetben szolgáljatok egymásnak. Ezt tartom a legfontosabbnak. Mert ha a szolgálatnak a mozgatórugója, az erőforrása nem a szeretet, akkor az a szolgálat előbb-utóbb kényszerré válik. Az kényszerré válik. És nem sok munkahelyen volt az életben, összesen három, de azért megcsapott annak a szele már egyszer-kétszer, hogy mit jelent, amikor tennem kell, de nem szívesen teszem. De nem szívesen teszem. Nem jó dolog. Nehéz dolog. Nehéz dolog. De ha szeretetből végzem a szolgálatot, akkor ezek a kérdések nem fognak előjönni, mert a szeretet egy olyan erőforrás, amelyik a szolgálatnak mindig értelmet fog adni, mindig célt fog adni, és mindig haszna lesz. Mert Krisztusból árad a szeretet, Krisztust közvetíti a szeretetben végzett szolgálat. És ugye a szeretet a legnagyobb és megkerülhetetlen parancsolat minden hívő ember számára, és különösen azok számára, akik vezetői megbízást, méltóságot kapnak. Úgy jegyeztem fel magamnak, hogy lehet szolgálni hivatástudatból, kötelességből, kényszerből, csupán parancsnak engedelmeskedve, de szeretet nélkül ez haszontalan szolgálat. Aztán a második eleme a szolgálatnak, hogy a lelki ajándékoknak megfelelően történjen a szolgálat. Úgy olvassuk Péter első levelében, a 4. fejezet 10. versében, ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten kegyelmének jó sáfárai. Hát, ha én azt a megbízást kapnám a nagyvarsányi gyülekezettől, hogy a jövő vasárnaptól az én feladatom az énekkar vezénylése, nagyon nagy bajba lennék. Az énekkar is, az ne kevésbé, mert ő magától is elénekel már. Én csak rontanék rajta, mert nincs hozzá kegyelmi ajándékom. Nincs hozzá kegyelmi ajándékom. Még készségem sincs, mert nem tanultam. Mert nem tanultam. Úgy szolgáljatok egymásnak, mint amilyen kegyelmi ajándékot kaptatok. És amikor a gyülekezet presbitert és diakónust választ, akkor azért azok a kegyelmi ajándékok, amelyek ezekben a testvérekben megvannak, ezt vegye figyelembe, és így hozza meg majd a döntését. Akik az igével, a lelki vonatkozásával a gyülekezetnek törődnek, tudnak elsősorban törődni, azok olyan avatásban részesüljenek, akik a másik oldalon ugyanolyan hasznossággal, de lélekkel és szent lélekkel teljes emberek, azok pedig a másik avatásban részesülhessenek. A lelki ajándékoknak megfelelően történjen az avatás és a szolgálat. És talán elsőnek is lehetett volna említeni, de mindenképpen fontos, hogy a szolgálat akkor lesz Isten szerinti és hasznos, hogyha alázatban történik. Alázatban történik. Nagyon sok vezetőt láttam életemben, hisz olyan munkahelyeken dolgoztam, ahol egészen a miniszterig kapcsolatban voltam adott esetben vezetőkkel. Sokfajta vezetőt láttam. És sajnos azt volt a tapasztalatom, hogy a vezetők nagy többsége, legalábbis a világi vezetők nagy többsége ezt a fogalmat nem ismeri. Hogy alázatban szolgálni, alázatban vezetni. Annak ellenére, hogy maga a miniszter szó ugye szolgát jelent. Az eredeti latin kifejezés az azt jelenti, hogy szolga. Hát melyik miniszter tartja ma magát szolgának? Ugye? Gondoljuk csak végig. Pedig ez lenne a feladata, szolgálni azokat, akik felé ellátja a vezetési tevékenységét. A gyülekezetben sem lehet más. Révész Árpád testvér mondta talán egyszer valamikor, hogy a lelkipásztor az olyan, mint a lábtörlő az ajtóba. Mindenki beletörölheti a lábát. De attól még a funkcióját jól ellátja, mert legalább leszedi a nem oda való dolgokat az emberről. Nem könnyű természetesen, akik vezetők, azok tudják, nem könnyű az, amikor megalázzák az embert. Na de eszembe jut-e ilyenkor, hogy és az én uram, és az engem még nem köptek soha szemközt. Nem is tudom, el tudnám-e viselni. Hanem első indulatból lendülne a kezem. Nem tudom. De az Úr Jézusról azt olvassuk, hogy leköpdösték. Engem még a középiskolai tanárom kivételével, meg a szüleim kivételével nem pofozott meg senki. Nem esett jól, amikor megtörtént. De így felnőttként már még 70 éven túl se szívesen venném, ha valaki elkezdene pofoszkodni velem. De mint vezetőnek, mint szellemi lelki vezetőnek, mégis el kell tudnom fogadni alázatban, ha sértések érnek, ha bántások érnek, mert ez vele jár a vezetéssel. Hadd mondjam, ez vele jár a vezetéssel. Hisz a vezetés azt jelenti, hogy olyan emberek felé történik a szolgálat, a vezetés szolgálata, akik nem mindig azt csinálják, amit csinálni kellene. És emiatt konfliktusok adódnak. A vezető pedig azért vezető, hogy meghatározza azt, amit csinálni kell, amit tenni kell. És ebből óhatatlanul jönnek konfliktusok. Megalázzák olykor a vezetőt. Hát egy lelki vezetőnek bírni kell, tűrni kell, mert Krisztus is bírta. Krisztus is tűrte. Úgy olvassuk ugye a Filippi levélben, hogy megalázta magát. Egészen a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Pedig neki olyan vezetői lehetőségei tekintélye volt, hogy ott nagy csütörtök éjszakáján azt olvassuk, hogy 12 sereg angyal várta, hogy parancsot adjon, hogy megmentsék őt a keresztől. És 12 sereg angyal végül dicsőséget állt, ahogy megint Fülalős bácsi egy másik versében megfogalmazza. Dicsőséget állt a kereszt mellett. Pedig egy intés kellett volna is, és elsöprik a római katonákat, meg a Sanhedrin papjait is, meg farizeusait is. És nem élt vele az Úr Jézus Krisztus a hatalmával, hanem alázatban végezte el a szolgálatát egészen a keresztig. Alázatban szolgáljatok tehát egymásnak, mert az Úr Jézus így tanította a tanítványokat egy vitás eset kapcsán, hogy tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, de közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. Egy rövid kis vers. Ne kívánt, hogy dicsérjenek. Rösterd nagyon, ha megcsodálnak. Méltatlanabb sose volt nálad, s ha már az Úr jót tett veled, öltözeted, legyen alázat. Én azt kívánom, hogy ez a tulajdonság, ez a szolgálati metódus jellemezze majd ennek a gyülekezetnek az avatottjait is. Azt mondtuk tehát, hogy meghatározza a státuszt az, hogy mi Krisztushoz tartozunk, és mi szolgák vagyunk, de ugyanakkor a felolvasott igeszakasz meghatározza a feladatot is, és a megbízást is. A sáfár, ismerjük ezt a fogalmat, egy olyan szolga, akit megbízott az ura egy feladattal, rábízott egy értéket, amivel önállóan gazdálkodott, de elszámolási kötelezettség mellett. És azt mondja az apostol, hogy úgy tekintsen minket minden ember, mint Isten titkainak sáfárait. És így kell tekinteni majd a felavatott vezetőket is, mint Isten titkainak sáfárait. Az apostol egy másik levelében kibontja, hogy mi ez a titok. Azt olvassuk, ha jól emlékszem, talán a Kolossei levélben, hogy a titok pedig az, hogy Krisztus közöttünk van. Krisztus közöttünk van. Ezt kell képviselnie, ezt kell hirdetnie, majd az avatott testvéreknek is. Ennek a titoknak a tudatában kell végezni a szolgálatukat. De ez jelenti azt is, Isten titkainak sáfáraként lenni valakinek, hogy nem a magáit fogja mondani. Aztán jelenti azt is, hogy nem azt fogja mondani, amit hallani szeretnének. Jelenti azt is, hogy nem azt fogja mondani csupán, amit megtanult, vagy netán összeollózott mai internet világában nagyon könnyű, és nagy kísértés például igehirdetőknek, hogy összeszedjünk akár komplett igehirdetéseket. Az már eszünkbe se jut, hogy a plágium kérdését ilyenkor hova tegyük. De Isten titkainak sáfáraként azt üzeni az apostol, hogy nem kell ilyet tenni, mert Isten lelke fogja majd instruálni a sáfárokat. Én tudom, mert ha én így csinálom, biztos, hogy nagyon sok szolgálattevő is így csinálja, mert én is így tanultam szolgálattevőktől, hogy arra kérjük szolgálat előtt a mi úrunkat, hogy adjon gondolatokat. Adjon gondolatokat. A Pál apostol azt írja az egyik gyülekezetnek, hogy imádkozzatok értem, hogy adassék szó a számba. Nem azt mondja az apostol, hogy amit eddig jól megtanultam, hogy Gamáliel lábánál, azt jól el tudjam mondani, jól elő tudjam adni, jól vissza tudjam adni. Nem azt mondja, hogy adassék szó a számban, ami azt jelenti, hogy ott, amikor ott áll a hallgatóság előtt, ott áll a bizonyságtétel közbe, akkor figyeljen arra, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek, és mit mond a lélek neki. És azt mondja, ne a magáét, ne amit megtanult, ne amit jónak gondol, vagy jónak lát. Ugye megvan ennek a veszélye, mert Isten igéje óvja attól a szolgálattevőket, hogy vigyázz, mert az utolsó időkben olyan követelményeket támasztanak feléd, hogy azt akarják hallani, amitől viszket a fülük, amire kíváncsiak, nem azt, amit én üzenek. Isten titkainak a sáfárai, a presbiterek, a lelkipásztorok, a diakónusok, a szolgálattevők mindig azt kell, hogy mondják, amit megértettek Isten lelke által az igéből. Mert az ige nagyon gazdag. Egy igeversből talán 100 igehirdetést is lehet egymástán elmondani és hallgatni, és mégis mind új lesz, mert a lélek gazdagságával van tele Isten igéje. És eddig elsősorban a vezetők felé fogalmaztam meg elvárásokat, vagy célkitűzéseket. Hadd fogalmazzak meg azért a gyülekezet felé is egy-kettőt. Jó, mert így teljes a kép, és ne higgyük azt, hogy csak a leendő avatottaknak lesznek majd feladatai. Nekik kell csak alázatban, nekik kell csak hűséggel, nekik kell csak engedelmességben, hanem vannak azért a gyülekezetnek is feladatai, amiről szól Isten igéje. Nem nagy feladatok ezek, és teljesíthető feladatok ezek. A legfontosabb feladatnak én azt tartom, hogy a gyülekezet rendszeresen és folyamatosan imádkozzon az előjáróiért, az avatottjaiért, a lelkipásztoráért, a szolgálattevőiért. Rendszeresen imádkozzon. Az Efézusi levélben olvassuk, hogy minden imádságokban és könyörgéstekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek éberek teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és természetesen a gyülekezet szentjeiért is. Imádkozzatok testvérek a gyülekezet vezetőiért. Szomorú olyat tapasztalni, nem olyan régen volt ilyen tapasztalatban részem, amikor a vezérfonal szerint az volt a imaórai téma, hogy imádkozzunk a gyülekezet vezetőiért. És abban a gyülekezetben, ahol én voltam, körülbelül a gyülekezet 10%-a imádkozott a gyülekezet vezetőiért. És én nagyon szomorú voltam. Nagyon szomorú voltam. Mert az erőforrást veszik el a gyülekezet tagjai, a gyülekezet vezetőitől, ha nem imádkoznak értük. Az erőforrást megerőtlenedik. Előbb-utóbb, az csak időkérdése. Meg fog erőtlenedni a vezető, ha nem érzi azt, hogy a gyülekezet tagjai ott vannak imádságban mögöttük. Az csak időkérdése, hogy mikor erőtlenedik meg. Mikor fásul bele, mikor adja fel utolsó dologként. Imádkozzatok vezetőitekért. Mert nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének, olvasjuk Isten igéjében, Jakab levelében. Aztán a második ilyen feladata a gyülekezetnek, hogy becsülje meg az avatottakat. Bár rabszolga státuszban vannak, és egy rabszolga nem követelhette meg azt, hogy őt megbecsüljék. Na de hát azért az Úr Jézus is azt mondja a tanítványainak, hogy aki engem követ, az nekem szolgáljon, és megbecsüli őt az Atya. Tehát erre isteni ígéret van, és ha Isten megbecsüli a gyülekezet szolgáit, elnézést a kifejezésért, de a gyülekezetnek kutya kötelessége ugyanezt tenni. Megbecsülni. Hogy ezt milyen módon és milyen formában? Hát sokféle módon és sokféle formában. Higgyétek el, hát azért mondom, mert így tapasztaltam, egy készfogásból érzem a megbecsülést. Egy készfogásból. Köteteket lehetne írni, mit mond egy készfogás, pedig csak egy fél másodpercig tartó folyamat, vagy másodpercig tartó folyamat. Döbbenetes információk jutnak el olyankor az ember fejéhez és szívéhez is. Gondoljátok magatokat végig, hogy nyújtottátok oda adott esetben a kezeteket, hogy jaj, már megint találkoztam. Vagy úgyhogy jaj, de jó, hogy találkoztam. Egy sima készfogás. És minden más, mennyi más még? Mennyi más még? Hát ezt a lélek kimunkálja. Én nem akarok rá tippeket adni, nehogy azt higgyétek, hogy azért mondom, mert nekem ez hiányzik. Nem. A lélek kimunkálja minden gyülekezetben, és higgyétek el, jól esik annak a vezetőnek, hogy a megbecsüléssel érzi azt, hogy a szolgálata nem hiába való. Jól esik. Amikor én még dolgoztam annak idején az Átkosban, nagyon vártuk a nemzeti ünnepeket, április 4-ét, november 7-ét, mert akkor általában jutalmat kaptunk. És hát tudtuk, hogy jó dolog, de azért mégis valahogy azt éreztük, hogy hát egy kicsit csak megbecsülnek bennünket, mert adnak jutalmat. Valahogy így érezhetik azért Isten szolgálja és a gyülekezet megbecsülését, hogy ez jutalom. Jutalom azért a tevékenységért, azért az odaszánásért, azért a szolgai státusz felvállalásáért, amit Isten nevében, Isten erejével tesznek. Becsüljétek meg őket. És a harmadik ilyen szempont, bízzatok bennük. Bízzatok bennük. A mai kornak, az előbb beszéltem a kapcsolati tőkéről, vagy említettem a kapcsolati tőkét, ami nagyon fontos tőke, de legalább ilyen fontos a bizalmi tőke is. És úgy gondolom, hogy ebből ma nagy hiány van. A világban mindenképpen nagy hiány van. Ne legyen hiány belőle Isten népe között, a gyülekezetben. bízzatok a ti vezetőitekben. Úgy olvassuk Isten igéjében, a zsidókhoz írt levélben, bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válik a ti javatokra. Sokszor elolvastam már ezt a bibliaverset, és nem olyan régen figyeltem meg a befejeződésére, hogy micsoda dolog, hát itt nem is a vezetőkről van szó alapvetően, hanem a gyülekezetről. És azt mondja Isten igéje, hogy hát a gyülekezet javára nem fog válni, hogyha nem bízik a vezetőkben. A gyülekezet javát nem fogja szolgálni, hogyha nem bízik a vezetőkben, hogyha nem követi a vezetőket, ha nem figyel oda a vezetőire. Mert Isten a vezetőkön keresztül szól rendszeresen a gyülekezethez, Isten népéhez. Ők vannak abban a státuszban, hogy továbbadják a mesternek, a tulajdonosnak a dolgait, az akaratát és intelmeit. Természetesen azt tudni kell, hogy számadási kötelezettségünk van. Nekünk, avatottaknak, vezetőknek és minden vezetőnek, de minden gyülekezeti tagnak is számadási kötelezettség van, mert úgy olvassuk, hogy egyszer mindnyájunknak meg kell jelenni a Krisztus ítélőszék előtt. Bár nagyon érdekes a folytatás ennek a Biblia versnek, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszt. Ugye az érdekesség abban van, hogy egy gonoszért, hogy milyen jutalmat kaphat az ember. Hát ezt majd Isten tudja, az ő lelke indításával írták le ezt a Biblia verset, de úgy gondolom, hogy lehet, hogy kap majd valaki egy kis jutalmat, mert mint tüzön átmenve csupaszon mégiscsak bekerül Isten országába, de egy örök életen keresztül fogja bánni azt, hogy miért nem csináltam jobban, miért nem szántam oda jobban magam, miért nem engedtem jobban magam Isten erejének, Isten hatalmának, Isten vezetésének alávetni magamat. Egy örök életen keresztül, ha lesz lelkiismeret furdalás, akkor ott lesz a mennybe bekerült hívőkön majd ez a gondolat. Ugye érdekes. Arra sarkal bennünket, hogy akik vezetők, azok úgy végezzék a dolgukat, hogy lehessen bennük bízni, és a gyülekezet pedig bízzon bennük, becsülje meg őket, és imádkozzon értük. És befejezésül az igevers, vagy a felolvasott kis igeszakasz végével néhány gondolatot, mert ott azt olvastuk, hogy a sáfároktól pedig elsősorban azt követeltetik meg, hogy hűségesnek bizonyuljon. A hűségről szeretnék egy-két gondolatot csak elmondani befejezésül, hisz ez az alapkövetelmény a vezetőkkel kapcsolatban. Mint ahogy minden gyülekezeti taggal kapcsolatban is, de a vezetőkkel különösen, hogy hűségeseknek bizonyuljanak. Miért? Hát mert Isten hűséges. Elsősorban ezért. Mert Isten hűséges. Úgy olvassuk Mózes 5. könyvében, a 7. fejezet 9. versében, hogy álhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét 1000 nemzedéken át. Belegondoltam, hogy ez az 1000 nemzedék, ez legalább 30 000 év. Vajon ennyi ígéret van itt a földön az életre? Nem tudom. De Isten igéje azt mondja, hogy kvázi azt mondja, hogy végtelen időkön keresztül megtartja Isten az ő hűségét. Hát ezért kell hűségesnek lenni a sáfárnak, a vezetőnek, az avatottnak és minden gyülekezeti tagnak. A hűség alapja pedig a kapcsolat. Csak ahhoz tudok hűséges lenni, akivel kapcsolatom van. Ez már az öregség jele. Ilyenkor eszembe jut egy régi plakáton sokszor olvasott mondat, hűség a néphez, hűség a párthoz. Fiatalok ezt nem ismerik, mi idősek ismerjük. És eljön 1991, és akik ezt odaírták, meg akik ezt magukra igaznak, mondták, se a párthoz nem voltak hűségesek, se a néphez. Ugye? Nagyon, nagyon gyorsan kiderült. Hát Isten nem ilyen. És a keresztények nem ilyenek. Mert ha Isten hűséges, akkor nekem is hűségesnek kell lenni, mert a hűség alapja mindig a kapcsolat. Nekik is az volt a probléma, hogy nem volt valódi kapcsolatuk. És amikor a az ember hűtlenné válik Istenhez, akkor az azt jelenti, hogy nem volt valódi kapcsolata. Nem volt valódi kapcsolata, csak névleges, csak ismerte a nevet messziről, tudott róla, de nem volt személyes, valóságos kapcsolata. Akiknek pedig volt, és úgy fordítottak hátat Istennek, hát arra nagyon nehéz sors vár. Mert azt olvassuk Isten igében, hogy akik egyszer már megigazítottak, megigazultak, és utána megtapodják a megváltót, a megváltónak a vérét, azokra az ítélet rettenetes körülményei, követelményei, következményei jönnek és várnak. Nem lehet ilyen formában sokszor megtérni. Nem lehet. Igazán megtérni csak egyszer lehet. Utána mindig megújulni, meg helyreállni lehet, amikor eltérek egy kicsit, vagy görbe útra mentem, akkor vissza kell menni a keskeny útra, az egyenes útra. Hűség alapja a kapcsolat. Ha a vezetők és a gyülekezeti tagok Istennel való kapcsolata rendben van, akkor rendben lesz a hűségük is. Mit jelent hűségesnek lenni? Két dolgot jelent. Úgy lehetne ezt megfogalmazni, hogy amit a gazda mond, azt meg kell tenni. És ez egyenlő az engedelmességgel. Ha megteszem, amit a gazda mond, az engedelmesség. Ha úgy teszem meg, ahogy a gazda mondja, akkor az becsületesség. És ha engedelmes vagyok és becsületes vagyok, akkor hűségesen fogok szolgálni. Tehát engedelmesen és becsületesen elvégezni a szolgálatot, azt jelenti, hogy hűségesen szolgálok Istennek. És Isten kegyelmét jelzi az, hogy nem csak úgy kéri ezt az ő szolgáitól, hanem kilátásba helyezi az elismerést is, a jutalmat is. Úgy olvassuk, hogy eljön az az idő, amikor számadásra kell menni, és akkor az Úr Jézus Krisztus azt fogja mondani egyik embernek, hogy állj a jobb kezem felől, másik embernek meg azt, hogy állj a bal kezem felől. És akik a jobb keze felől állnak, azoknak azt fogja mondani, hogy jól van. Jó és hű szolgám. Jó és hűséges szolgám. Ha kevésen hű voltál, akkor sokra bízlak ezután. Menj be a te urad örömébe. Tehát megvan a jutalmazás lehetősége. Nem céltalanul hűséges a hívő ember, a hívő szolga, hanem tudja azt, hogy Isten neki egy olyan jutalmat készített el, ami egyedül rá van szabva, személyre szabott, és mégis univerzális jutalom. És hadd mondjam a leendő vezetőknek is, és minden gyülekezeti tagnak is, hogy nem a mértékek számítanak, hogy milyen nagy dolgon hű valaki, vagy milyen kis dolgon hű valaki. Mert úgy olvassuk Isten igében, hogy aki a kicsin hű, hát arra majd mindig többet fognak bízni. És az akkor a nagyon is hű tud lenni, mert aki a hű a kevesen, az hű a nagyon is. És valaki ezt viccesen úgy fogalmazta meg, hogy vannak kis dolgok, de a kis dolgokban levő hűség az nagy dolog. Vannak kis dolgok, de a kis dolgokban levő hűség az nagy dolog. Hát leendő avatott testvéreim, nem tudom, minek tekintitek majd ti az avatásotokat. A gyülekezet minek tekinti majd az avatást, kis dolognak, vagy nagy dolognak. Mindegy, hogy minek tekintitek, de hűségesen tegyétek. És Isten meg fogja adni az ő kegyelméből azt, hogy hasznos és eredményes legyen a szolgálatotok itt ebben a gyülekezetben, és általában Isten népe között, oda, ahova Isten lelke hív, állít és rendel benneteket, adjon ehhez kegyelmet az Úr Jézus az ő nagy hatalmából és erejéből. Amen.